Fókuszban tanáraink, öreg diákjaink élete. Alma Mater. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és az Alma Mater hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagybodó Szilárd. A prágai tavaszt követően Romániában a Ceausescu vezetés engedményeket tett, így nagyobb tér jutott a kultúrának, megalapult a párttól független diákszövetség, és Woodstocki hangulatot idéző diákfesztiválokat is szerveztek. 1971-től azonban ismét minden bezáródott. De a diák színjátszás még 1976-ig gond nélkül működhetett. A kommunizmus utolsó éveiben teljesen megpróbálták felszámolni a kultúrát, ami napjainkban csak annak köszönheti a létezését, hogy egyes személyek nem adták fel, és ha kellett, éjjel-nappal dolgoztak a kultúra szolgálatában. Témánk a nemzet napszámosai. Meghívottunk dr. Kovács Levente rendező, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatója. Tanár úr, köszönjük, hogy ismételten elfogadta a meghívásunkat, és eljött az Alma Materbe. Szeretettel köszöntöm a mikrofonok előtt.
Ez egy olyan hely, az Alma Mater, ahova az ember mindig visszavágyik, tekintettel arra, hogy én a 65 évvel ezelőtti névadó ünnepségen is itt voltam, a olyai Alma Mater keresztelőjén, aminek most volt a 65 éves évfordulója. Az Alma Mater kifejezése engem mindenre rá lehet venni. Mindenre is. Na hát, ugye 1968-ra térünk vissza egy kicsit, illetve 60-as évek végére, 70-es évek elejére. Ugyanis 56-ban nagyon erős megtorlások voltak, és erős helyzetek, és sokan szenvedtek, kizáródtak az egyetemekről, börtönbe is kerültek emberek, és ezért 68-ban örvendetes meglepetésként érte az európai ifjúságot, és ezen belül minket itt, hogy fordult valamelyest a széle sokkal felszabadultabb irányba. Hogy ennek belső okai hova vezethetők vissza, nem tudom, de a külső manifestációi két fontos eseményben csúcsosodtak ki. Egyrészt a prágai tavaszban, vagyis amikor a szovjet szférához tartozott Csehszlovákiában, mert egybe volt a két ország, akkor az ifjúság lázadása tavasz, ugye kicsit az ifjúságra is utal, fellázadt a kommunista diktatúra és a kommunista rendszer eszme, rendszere és gyakorlata ellen. Ugyanebben az időben nyugaton, az nyugati ifjúság, köztük elsősorban a hippi mozgalom, a gyarmati háborúk és a fogyasztói társadalom pénzcentrikus gondolkodása miatt egy értékalapú társadalom szervezésre gondolva, az egyetemi ifjúságok főleg Ecuadortól Párizsig, nagy lázadásokban és tiltakozási mozgalmakban törtek ki, melyek ugye az lett Párizsban az eredménye, hogy megszállták a diákok a Sorbonne Egyetemet, és ez később de Gaulle tábornok a hadsereg élén bevonult Párizsba, és helyreállították a rendet. Hogy ennek mennyi áldozata volt, arról nem ír a fáma, de biztos, hogy lehettek áldozatok. Csehszlovákiába pedig bevonultak a Varsói Szerződés tagállamok. A Varsói Szerződés tulajdonképpen a NATO ellenében létrejövő katonai szerveződés volt, tagjai a Szovjetunió és az érdekszférába tartó szocialista országok. És érdekes módon csodák csodájára Románia és Ceausescu vezetésével a román vezetőség elítélte a prágai tavaszt, és nem csatlakozott. Tehát román csapatok nem vonultak be Prágába, lengyelek, magyarok, bolgárok, az összes többi állam, aki szóba jöhetett, az küldte a csapatait, és Prágába bevonultak a szoros tankokkal az élen a Varsói Szerződés tagállamai. Azon ürüggyel, hogy meg kell akadályozni, hogy a nyugati kapitalizmus elhódítsa és megrontsa a szocializmust, léket üssön a szocializmus falán, hiszen volt a híres berlini fal, amely elválasztotta a kelet és nyugat Németországot, illetve a Szovjetunió és a nyugati táborállamait. Na most ennek a fényében, ezeknek az eseményeknek a fényében bizonyos fajta erjedések és bizonyos fajta lazulások következtek be itt nálunk. Többek között az 1956-os forradalom hatása alatt a Kolozsváron összegyűlt egyetemi ifjúsági vezetők kidolgoztak 12 pontot, amelyel modernizálni, javítani akarták az egyetemi oktatást, emiatt mindenkit letartóztattak börtönbe. És 68-ban, mintha mi se történt volna, ennek a 12 pontnak megtörtént az érvényesítése. Eltörölték az orosz nyelvoktatást, megalakították a KISZ-től a Kommunista Szövetségtől független diákszövetséget, ezek voltak a legfontosabb. A katonai oktatást megváltoztatták, egyszerűsítették, nem kellett 2 év katonaság, én 6 hónapot jártam katonaságra. Tehát voltak ilyen lazítások, és az ideológiai tantárgyak, amelyek tulajdonképpen a párt politikának a népszerűsítését szolgálták, azok is csökkentek, az orosz nyelvoktatását megszüntették, és elindultak bizonyos kezdeményezések. Többek között a Diákszövetség, most már így hívom, mert a Diákszövetség és a Kommunista Ifjúsági Szövetség 2 független szervezet. Ott a Diákszövetségnek lehetősége nyílt diáklapokat alapítani, minden egyetemnek lett egy diáklapja, amelyet a diákok írtak, diákok szerkesztettek, és létrejöhettek ezek a híres egyetemi színjátszó csoportok, amelyek tulajdonképpen 67-68-tól már elkezdődött az korábban a mozgolódás, mert bukaresti csoport kijutott és találkozott a Krotovszki vezette lengyelekkel, és elindult egy jelentős erjedés, ami abban nyilvánult meg, hogy a szocialista realizmus szellemében kialakult színházi rendszerbe, azzal párhuzamosan elindult egy sokkal modernebb a színházi aktus tulajdonképpeni korszerűbb és egyetemesebb törekvései, és az avantgárd törekvések, amelyek a színházban továbbra is tilos maradtak, az avantgárd az elindult, és tulajdonképpen a romániai egyetemi diákszínjátszás képviselte az avantgárdot, olyannyira, hogy például Beckettet, Ionescót is játszhattak a diákszínjátszó csoportok, Kopitot, mit tudom én. Tehát a jelentős nyugati avantgárd szerzők és modern abszurdok is megjelentek a diákszínjátszásba, ezért a diákszínjátszásnak olyan vonzereje támadt, abból kifolyólag, hogy a diákság felmérte, értékelte azt, hogy ez tulajdonképpen egy ellenálló, másként gondolkozó, a kommunizmista elveket elvető társaság, és erre egy ideig nem is reagált a hatalom, hagyta, hogy menjen a maga útján ez egész dolog. Első lépésként azonban a hivatásos színházaknál megjelenő hasonló törekvéseket nyírták ki nagyon hamar. Ugye a 68 egyik hozadéka az volt, hogy most magánosítási kezdemények, úgynevezett mandatárizmus következett. Magánvállalatokat indíthattak magánszemélyek bizonyos körülmények között, és saját jövedelemre is szerteltek, tehát nem állami, hanem magánszemélyekként, vagy magánvállalkozásonként. Rengeteg üzlet, meg vendéglők, meg ilyesmik, vásárhelyen is voltak ilyen magánvendéglők, 68-tól 71-ig, ez 3 évig tartott. Ez alatt nyitottabbak lettek a kapuk, például 68 és 69-ben 2 amerikai egyetem csoportja is hozzá, mi főiskolákra látogatott, vendégeink voltak, itt ültek egy hétig, közösen előadást hoztak, közös foglalkozások, workshopok, játékok voltak, és aztán volt egy ilyen, hogy a Barátság követei nevezető énekkar, amelyik járta kelet-európai országokat, és ilyen zenei formákban is megnyilvánult ez a fajta közösség, és hát persze mi is kaptunk meghívást, hogy menjünk Amerikába, csak szegény amerikaiak nem is gondolták, hogy ez akkora dolog pénzügyileg, hogy Amerikába elmenjen egy 30 tagú diákcsoport, ami mindenek kérdemények között elképzelhetetlen volt. Na de hát legalább volt ez a nyitás, és jó személyi kapcsolatok, barátságok is születtek az amerikai diákokkal. Én is Kárp Gyurival ketten voltunk, Kárp Gyuri volt a diákszövetségi vezető akkor, diák részről, és én pedig a diákszövetség mellett lévő tanári, tanácsadó vagy felügyelő szerepét töltöttem be, és aztán mi az amerikaiakat jobbra-balra vittük. Olyan helyekre is, ahol nem voltak a programban, például Malomfalvára elvittük, mert akkor volt divatba az Írhabunda, és minden amerikai megőrült az Írhabundáért, ezt elvittük, őket bevásároltak az Írhabundákból, meg minden. Szóval ilyen apró kis dolgok. Na, de ez egy lazább korszak volt, és hát azt hittük, hogy jön a Kánaán, és 71-ben, 71 elején Ceausescu és felesége egy baráti látogatásra mentek Kínába, Észak-Koreába és Kambodzsába. És ott valami hihetetlen megnyilvánulásait tapasztalták a kommunista személyi kultusznak. A főnököket, ugye az első pártvezéreket hatalmas tömeg ünnepségeken ünnepelték, úgyhogy a kínai stadionban 100 000 ember tornászott az akkori ottani vezetők számára, és ez mind a demonstrációja volt az erőnek, a hitnek, a kommunizmusba vetett. És ez valahogy ez úgy ráragadt, hogy ez neki nagyon megtetszett, hazajött, egységesíteni kell a kultúrát, egységesíteni kell ezt a nevelést, mindent, és minden erről kell szóljon, hogy a párt politikájának a dicsőítése. És teljes mértékben eltörölték minden színház repertoáriát, ami már le volt adva, és minden mozinak a műsorát, és újra kellett szerkeszteni, csak olyan filmek és olyan darabok kerülhettek, amelyek megfeleltek ennek a politikai irányzatnak. Ugye megjelent a 700 darabot tartalmazó lista, amiből csak abból volt szabad a színházaknak darabot választani. Kínában kicsit szigorúbb volt ez, mert összesen 11 darabot lehetett egész Kínában játszani ennek az 1 milliárd embernek, és azt nagyon szigorúan betartották, tönkretettek hangszereket, a zongorát burzsa hangszernek minősítették, és széttörtek zongorákat, hegedüket, mindent, hogy ez mind a burzsa kultúra jelképei. Hát itt mondjuk ennyire durván nem mentek a dolgok, de az, hogy nem lehetett egy csomó szerzőt játszani, akár zenében is, az rögtön jött, de valamilyen módon, nem tudni, egy kicsit kifelejtették ebből az egészből a diák színjátszást. És 61 után még az diák színjátszás, diák műkedvelés még 76-ig még tudott működni, még 5-6 évig, úgy azon a vonalon, ahol elindultunk, és csak a később kerültünk keresztűzbe, hogy mondani szokás, mert kialakult az a koncepciója a pártvezetésnek, hogy a hivatásos és a működelő közös munka, tehát kultúrtevékenység között el kell törölni a határokat, össze kell olvasni, egységes kultúra kell legyen. És ezért aztán például a diákfesztiválok, diákszínházi fesztiválok, amelyek nagyon nagy eseménynek számítottak, azok voltak, mondjuk a Woodstock volt az amerikai hippiknek a nagy fesztiválja, hát az itteni diákfesztiválok kisebb mértékben, de a Woodstocki hangulatra emlékeztettek. Temesvári fesztiválon olyan volt, hogy a Begap partján 50 méterenként tábortüzek égtek, és a diákság azok körül ült, és forradalmi dalokat énekeltek. Bob Dylant, meg ilyesmiket, meg Joan Baez-t, ez a nemzetközileg ismert tiltakozó énekeseket. A fesztiválra az ország minden részéről özönlöttek az emberek, úgyhogy a Krajovai Nagy Színház, a Operett Színház halljában aludtak zsákokban, hálózsákokban a hallgatók, akik eljöttek Temesvártól, Jastól, mindenhonnét oda a fesztiválra, és óriási hangulat volt, éjszakai táncok az utcákon, meg minden, és hát ez egy kicsit egy idő után zavaró lett, és elkezdődött a nyírása ennek a dolognak, ami oda vezetett, hogy megalakult a Megéneklünk Románia mozgalom, ez tulajdonképpen az egységesített román szocialista kultúra fellegvára és zászlóvívője lett, és akkor kezdődtek azok a fesztiválok, ahol együtt voltunk a műkedvelők és a hivatásos társulatok. A hivatásos társulatok egy része, hogy lemaradt a világ dramaturgiai fejlődéséről, mert nagyon meg volt kötve a kezük. Így következett be, hogy az egyik fesztiválon, ami éppen Temesváron zajlott 78-ban, a zsűriben, ugye a zsűrit azt mondták, hogy a román színjátszás, színművészet él művészei kell legyenek ezekben a zsűrikben, és a legjobb rendezők és színészek voltak kinevezve, és ez a zsűri nagyon megdicsérte a vásárhelyi műkedvelő színjátszó csoportot, és mondta, hogy gratulál, mert én tudták, hogy talán is gratulálnak, hogy ilyen jó diákjaink vannak az egyetemen. És én nem árultam el, hogy ezek az egyetemi műkedvelők. Mert a stúdiónak a hivatásos csoportja egy Baránga darabbal jelentkezett, és azt mondták, hát azok is elég ügyesek, de hát ezek az igaziak. Alig tudtuk elfolytani magunkból a röhögést ettől a tévedéstől, de aztán ott egy záró bankett, és én ezt Irina Petrescu-nak, aki előzőleg egy előzsűriben már volt nálunk, elmondtam, hogy hát ugye emlékszik, hogy ezek az egyetemi színjátszók, és akkor elmondtuk ott, és hát nagyon szórakozott ezen mindenki, hogy én ez volt a nagy eredménye a nagy kultúrforradalomnak, hogy az amatőrök jobb lettek, mint a profik. Na hát ez, aztán ez elmosódott, ez a nagyon nagy törekvés, és az egyetemi fesztiválok egyre inkább elhalványultak, és ugye a 90-re, a 90-es változástól egyik pillanatra a másikra elvágták, mint a Köldök Zsinort a diák működés, és azóta nincsen egyetemi színjátszás 30 éve Romániában. Na most, ugye ez engem azért érintett fájdalmasan, mert én 65-től vezettem ezt a csoportot, én 29 vagy 30 előadást rendeztem, és majdnem annyi diplomát vagy díjat nyertünk a különböző fesztiválokon, mert akárhova mentünk, Galacra például, vagy Ploiestre, vagy Bukarestbe, a román közönség is mindenhol ünnepelte a miénket. Volt 4 csoport, ami így kiemelkedett annak idején, a bukaresti Architeatru, ez a műépítészek, műegyetemisták, azok nagyon jók voltak, mint műépítészek. helyet. Volt egy ifjúsági diák színjátszócsoport, a Poldula Híd, volt a temesvári színjátszócsoport, a Tália, amiből aztán később kinőtt a Sepsiszentgyörgyre költözött, de lehet egy Gyergyóbát telepített társaság, akik tovább folytatták, és ők ezt a stúdiót tovább folytatták, és tulajdonképpen beépültek, és a Sepsiszentgyörgyi Színház megújulását hozták, mert Bocsárdi volt ennek a csoportnak a rendezője, és ők is a temesvári egyetemistákból nőttek ki, és volt a mi csoportunk. Időnként a Kolozsváron elindult egy-két ilyen mozgalom, ez egyik az Echinox csoport volt, vagy 2-3 évig, és volt Brassóban egy lelkes tanár úr, aki időnként nagyon jó színházi előadásokat hozott ki, de Brassóban nagyon nehéz körülmények között. És volt még 30 másik csoport az országban mindenhonnét, akik tömeget, a létszámot jelentették, de nem voltak különösebben jelentősek. De ezek a csoportok, és ugye mi is kaptunk Budapestre meghívást, nagyon érdekes eset volt, ezt érdemes elmesélni. Eljött a Budapesti Egyetemi Színpad vezetőségétől 2 úr. És ők megkerestek engem, hogy ők hallották, hogy van a Mahagóni város egy ilyen Brechti előadásunk, ami 2 évig ment és több díjat nyert, hogy ezt meghívnák Pestre. Hát mondtam, én erről nem dönthetek, mert én csak egy alkalmazott vagyok, el kell mennünk a vezetőséghez. Szóltam a vezetőségnek, borzasztó készülődés volt, egy szobát külön elkülönítettek, oda nem jöhetett be senki, csak a 2 vendég Pestről, a helyi igazgató és a művezető, és én szoba 2 sarkában szembe átlósan ült 2 szekustiszt. Így zajlott le a beszélgetés. És akkor előzőleg, hogy mentünk erre a beszélgetésre, a Continental szállótól a Polóig elkísértem a magyar vendégeket. Nagy hó volt, a térdigérő igazi nagy tél, hogy császkáltunk, léptettünk. És ezért szerencse volt, mert könnyen tudtuk figyelni, hogy követte valaki bennünket. Csöket én akkor felvilágosítottam, hogy mi az igazi helyzet. Ne gondolják, hogy ebből lesz valami, mert itt most mi már, mint nemzetiségi kultúra olyan nyomás alatt vagyunk, hogy szó se lehet. Tehát mindent meg fognak ígérni, és utána nézés, aztán ebből a budapesti vendégjátékból szó se lehet. Bementünk, és nagyon udvariasodó beszélgetés, hogy igen, hát a testvériség és a történelem, és hogy ugye együtt itt élünk, és minden a fene, és a nagy lelkesen mindenki elbúcsúzott, és úgy maradt abba az egész, és az lett belőle, mint hogyha a japán méhészekkel tárgyaltunk volna a dél-afrikai kibizilovak nemi életéről, hát szóval teljesen semmi lett. De ez jellegzetes volt, hogy egyedül a bukaresti csoportot, a Pódult engedték ki, és az Architeátru is volt Wroclawban, ahol nyiladozott a Grotowski féle lengyel modern színjátszás, és voltak Nancyban, Franciaországban is volt ilyen fesztivál, és volt egy Villach nevezető ausztriai város, ahol nemzetközi ifjúsági fesztiválok voltak, de oda a magyar csoportot nem engedtek ki, se innét, se Magyarországról. Úgyhogy ez volt az a nagy ív, amit a levegő vételtől, a friss levegő vételtől a bezáródásig következett, mert ez a 80-as évek elejére már elharapózott. Olyannyira, hogy például a pártpolitika célul tűzte ki a Vásárhelyi Színművészeti Intézet elsorvasztását. Ez abban nyilvánult meg, hogy a beiskolázási számunkat román és magyar tagozattal közösen első évre 7 hallgatóban jelölték meg, ebből a 4 a román osztály, 3 a magyar osztály. Az volt, hogy egyik évben így, másik évben úgy, de úgy maradt végig, hogy 4 román és 3 magyar diák indult. El lehet képzelni, hogy milyen utánpótlás várhatott a színházra, a színházakra, hogyha évente 3 színész végzett. Ebből a 3-ból a másodév végén 1 mindig eltment valamilyen ürüggyel Magyarország, úgyhogy volt 3 vagy 4 év egymást, amikor 2 színész végzett nálunk a színén. És hát ez azt a elhatározást szülte meg bennünk a színi tanárikar vezetősége, hogyha fene-fené teszik is, a vénasszonyok is hullnak az égből, nem változtatunk az intézet profilján, és azon a ténye, hogy a stúdió színháza város második színháza kell legyen. És végzett színészek, tanárok, alsófokú diákok bevonásával megtartottuk azt, hogy legyen évente 3 vagy 4 bemutató, és azt folyamatosan játsszuk, akármi történik, és ezért kifelé a közönség észre se vette, hogy milyen nagy baj van. Csak amikor jött a felvétele, akkor derült ki, hogy volt olyan felvétele, hogy 2 helyre 2 fiú jelentkezett. Mind a kettőbe került, és a táblára már ki volt téve júniusban, hogy szeptemberben kezdünk egy Tamási darabba, az ki volt téve a szereposztás. Mivel nem volt elég szereplő addig a főiskolán, tudtuk, hogy két fiú jönni fog. Egyik szereplő mellé oda volt írva, hogy az egyes számú fiú, másik a kettes számú fiú, akik a felvételi majd be fognak kerülni. De gyakorlatilag ez egy ilyen blank játék, az ember úgy játszott, mint ha volna négy játsza, és nem volt csak két alsója. Na hát ez ilyesmi. Volt egy osztály, két fiú végzett, a lány elment, volt egy osztály, ahol az egyik fiú elment, és maradt egy lány és egy fiú. Volt egy olyan osztály, ahol megmaradt a három, 82-ben végzett egy olyan, akik véletlenül megmaradtak, ez nagy csoda volt, és akkor ugye, jött a fordulat, a 90-es fordulat, és akkor egyből 14 diákot vehettünk fel, és akkor ez egy óriási szenzáció volt. Azt hittük, hogy néptömegek foglalták el a főiskolát, olyan népes osztály lett, és akkor indult el a híres Bogdán Zsolt féle osztály, ami azóta is az egyik legjelentősebb terméke volt a színi főiskolának, és aztán akkor megalakult a teatrológia szak, rendezői szak, és jöttek a lazulások és a könnyebbedések. Persze ezen belül is megvoltak azért a nehézségek, és ugye mikor január 9 vagy 10-én Csáky Zoltán Vásárhelyről elszármazott színházi tudósító, aki a Pesti TV-nél dolgozott, akkor eljött riportot készíteni a mi főiskolánkról. Sötét, alig világítható stúdióterembe omladozó falak mellett ott ült mind a 9 diákja az egyetemnek, mert összesen 9 volt, és 7 tanár. És akkor onnét indult el, beszélgető, elmondtuk, hogy mi volt, hogy volt, és ebből indult el, és fejlődtünk odáig, hogy most 500 diák van, és 70 végzős, és doktoriskola, és minden. Tehát egy nagyon nagyívű fejlődés kezdődött, amiben voltak nagyon jó, pozitív dolgok, és volt néhány rossz dolog, többek között a bolonyai rendszer, amely nagyon ellenkezik a bolonyai rendszer a minőségi művészképzés elveivel, tehát ez egy egészen más tészta. Azért mondtam el ezt, mert ez most így Dióhéjban szinte nem is érződik, hogy ez egy milyen küzdelmes év volt. Küzdelmes évtized a 80-as évek, mert ez volt a túlélésért való küzdelemnek egy nagyon erős fázisa, amikor ugye kevesebb is volt a diák, a tanári kar is megtizedelődött, tehát, és nagyon a nyakunkon éreztük, hogyha ez így megy sokáig, tényleg meg fogunk szűnni, de nagyon erősen összetartott a társaság, és csináltunk, sikerült néhány nagyon nagy előadást csinálni, országos feltűnést keltett például az Amadeus, vagy például a Káin és Ábel, ezek az egész magyar színjátszásra, nem csak a diák színjátszás, nagy színjátszásban is feltűnést keltő dolgok voltak, és nagy sikerek voltak, és nagyon jó színészek is végeztek ezekben az osztályokban, annak ellenére, hogy csak 3-an, vagy 4-en, vagy 6-on, vagy 7-en voltak, attól függ, hogy mikor született. De volt olyan előadás, hogy 3-an végeztek az osztályba, és akkor jött a fordulat, és az elsőlőző felvételi vonal alatti két hallgatóját külön engedéllyel beengedték, és másodévtől ott folytathatták a másik 3-mal együtt, és aztán jött az új rendszerben az alapfelvétel, és akkor 14-et tudtunk felvenni. Nagyon nehéz idők voltak, és nagyon komplikált manőverekbe került az, hogy valahogy fennmaradjunk és létezzünk, és hát egy új korszak kezdődött, ami egy egészen más világ lett. Például az egyetemi színjátszás pontosan azért, mert tulajdonképpen eltűntek a korlátozó rétegek. Nem volt mi ellen lázad. Kérdeztem egyetemista orvostanagatokat, mert az orvostanagatok voltak fő tagjai ennek a csoportnak, olyannyira, hogy az egyik évben, 92, 93 vagy 94-ben az egyik osztályban született egy zenés előadás Henc József és az én irányításommal, és Henc József volt a zenész, és ő vitte a csoportot egy németországi turnéra. És a Németországon volt egy útvonal, nagy városok sorban naponként, és mindegyik városban találkoztak az előző színjátszó csoportból kivándorolt vagy emigrált színisekkel, és az mindegyik városban nagy bulik voltak. Németországi orvosi ellátás súlyosan megszenvedte ezt a hetet, mert több városban az ott lévő magyar orvosok és az odautazó romániai magyar diákok egyfolytában részegek voltak egy hétig. Rengetegen jelent. Volt olyan színjátszó csoporttagom, aki nagyon jó színész volt a színjátszó csoportban, de valahogy ki tudott szökni, és Chicago mellett és Minnesotában hittérítőként működött valami ottani szektánál. akkor volt olyan, aki elment és díszítő lett az egyik filmgyárba. Tehát sokan mentek ki, és voltak ugye orvosnál hallgatók, főleg azok nagyon jó orvosi karriert futottak be, mert a vásárhelyi orvosképzés abban az időben nagyon híres volt, a magyar orvosképzés, ami most le van tagadva, mintha nem is lett volna ilyen, ugye? De azért azt el kell mondjuk, hogy közel 20 évig csak magyar orvosi volt Vásárhelyen, és később, de most mintha ez nem létezett volna, és harcolni kellene egyáltalán azért, hogy legyen magyar nyelvű óra az orvosin. Hát ez egy igen erős sovén megnyilatkozás, amit én mélységesen elítélek, és rendkívül hazugnak tartok, mert hát én azokkal az orvostahallgatókkal dolgoztam, akik itt voltak, és volt olyan, aki negyed évet itt elvégezte a fogorvosi, 5 éven beiratkozott a Magyar Orvosi Egyetemre. 2 hét múlva beívták, aztán maga nem ide való. Hát maga olyan gyakorlati képzettséggel rendelkezik. Náluk akkor kezdték 5 éven az gyakorlatokat, amiket itt 1. másodéven már megkezdtek, és túlképzett volt a vásárhelyi orvosa. Menjen el, van egy szerződésünk Szentpétervárra, menjen el, az utolsó évet ott járja. Ebből a hallgatóból, aki az egyik csúcs színjátszó volt, lett egy olyan orvos, akinek volt egy rendelője Strasbourgban, volt egy rendelője Bécsben, és egy rendelője Magyarországon, Zalaegerszegen. És dőlt hozzá a világ 50 éven keresztül. És ez úgy valahogy arra is rámutatott, hogy itt azért abban az időben, főleg a Ceausescu rendszer utolsó évtizedében erős akarat volt arra, hogy azért is megmaradni, azért is túlélni, azért is tovább lépni, és azért is minőséget gyártani. És ezért nagyon erős és belülről nagyon motiváló és lelkesítő mozgalmi hangulatban éltünk tovább, és ez úgy elvágódott, megóta ez a változás megtörtént, megszűnt a kommunizmus, és elkezdődött egy csomó olyan dolog, ami a diákságot elvonta ettől. Amikor elmondtam nekik, hogy egy csoportot újra akartunk indítani. Eljött vagy 12 orvosnál, és elmondtam, hogy miket csináltunk, hát bocsánatot kérünk tanárul, de nekünk csütörtökön véget ér a hét. Mi úgy csináltuk az órarendünket, hogy csütörtökön, de péntek, szombat, vasárnap, hazamegyünk, hétfőn valahogy visszajövünk, és nekünk nincs időnk arra, hogy esténként színi próbákra járjunk, vagy nem tudom, mi nem igényeljük, mert nincs miért csináljuk ezt. És így szűnt meg, de minden városban azóta az a fajta hivatásos színházzal egyenértékű avantgard színházi mozgalom, a Diákszövetség, a Diákházak mozgalma teljesen megszűnt. A bukarestiek egyik csúcs rendezője, aki az egyik legjobb csoportot, a Pódult vezette, munkanélküliként, szinte homelessként fejezte be az életét. Tehát ez volt a negatív része ennek a dolognak, és hát ugye jöttek a lehetőségek, jött az a fajta nemzetközi intézményrendszer, ami a bolognai rendszer is beletartozott, ami egyfajta átalakulást eredményezett. Az átalakulás eredményeként nyilvánvaló megnövekedett a diák létszám, megnövekedett a szakok létszáma, megnövekedett lényegében az a fajta minőségi tágulás és mennyiségi tágulás, ami oda vezetett, hogy addig volt 6 magyar színház, most van 10, és még rengeteg ilyen kezdeményező projektcsoport, vagy működvelők, vagy vállalkozói színházi mozgalmak is vannak. Van ilyen színház Váradon, és itt van a Jorik. Ha ott a Váradon, ott van a stúdió, van egy ilyen stúdiószínház, volt Temesváron, Aradon van egy ilyen fajta színház, Aradon nincs hivatásos színház, de van egy ilyen befogadó színház, úgyhogy az ember összeszámolja, akkor például Vásárhelyen is itt van, hogy van olyan év, amikor 8 vagy 9 játszóhelyen folynak az előadások, Várban, stúdióban, az új stúdióban, az Orosz piacon, a nagy színházban 3 játszóhely van, nálunk 3, tehát nagy választék lett, annak idején egy színház volt, és az az egy színház mellett nem volt egyéb választási lehetőség. Televízió a Ceausescu rendszerben napi 2 órás műsor volt, este 8-tól 10-ig, és abból az első 20 perc az híradó, és a híradó fele Ceausescu beszédei megjelenése volt a cél. Mondta is egy öreg néni egy viccben, hogy milyen adás, utána nem tudom, bekapcsoltuk a tévét, jött egy ember, aki belülről így törölgette a tévének, ezért aztán nem tudjuk mire. Ceausescunak volt egy ilyen híres gesztus a kezével, és erre mondta néni, hogy ő törölgette az ablakot. Na hát ilyesmik voltak.
Hogyan nézett ki az ön rendezői munkája a 80-as években, illetve majd a rendszerváltás után?
Az én rendezői munkámban a 80-as évek jelentették a csúcsot. Tekintettel arra, hogy akkor nem volt rendező, csak 4-6 magyar színháznak, összesen 4 rendező volt. Tompa Gábor egy kicsit később kapcsolódó, mert fiatalabb lévén, Parászka Miklós, Kincses Elemér és én. És még voltak olyan színészek, akik rendeztek időnként, vagy itt maradtak diploma nélkül színészek itt ott. De volt olyan, hogy az egyik próbám Sepsiszentgyörgyön volt, éjszaka vonattal átmentem Szatmárra, ami a legtávolabbi dolog, és másnap Szatmáron is dolgoztam. Tehát ebben az időszakban ránk hárult akkori rendezőkre munkadandárja az, hogy összetartani, és az a színház között volt egy szorosabb együttműködés, ugyanis rájöttek arra a színház vezetők, nem véletlenül, mert erre voltak belső indítatások is, hogy muszáj létezni, mert ha egy intézmény megszűnik, az soha többet nem alakulhat újra. Volt erre tapasztalat. Na most ezért fenn kellett tartani azt, hogy legalább 5-6 darab legyen egy színház repertoárján egy évben. Na most, ha 6 színházra ezt lebontom, az 35-40 közötti előadás számot jelent. Minden színház elvitte minden darabját a székelyföldi városokba, vagy a Zsírvölgyébe. Zsírvölgyébe akkor még 40 ezer magyar élt. És akkor, hogyha például a Temesvári Színháznál, mert jött egy ilyen önellátó mozgalom, hogy a színházak keressék meg az önfenntartásukhoz szükséges összeget, ami lehetetlen tulajdonképpen, hogyha nincs valami nagyon erős belső motor. Itt például a nagyvállalatok vezetői volt, 5 nagyvállalat, mind az 5 nagyvállalatnak magyar igazgatója volt. Azok nagyon segítették a színházat, meg mire van szükségetek gyerekeket. 2 köbméter deszkárat küldjétek, jött a deszka, meg minden. Tehát ilyesmik történtek. Az érdekesség az ott, hogy a Székelyföldön csak a Sepsiszentgyörgyi Színház létezett, de Udvarhelyre is elment a többi 5 színház, vagy 6 színház által évbe 5 szó, úgyhogy például Udvarhelyi közönség évente legalább 30 új előadást látott, 30 premiért. Vásárhelyre mindegyik színház elhozta az teljes műsorát, úgyhogy de ez kellett fenntartó erő, és fenntartó erők közé tartoztunk mi is a rendezők, akik sokat rendeztünk. Egy adott pillanatban nekem azt mondta a Harag György, hogy Levente, kicsit vissza kéne fogni, mert egy-két rendezésén úgy látszik, hogy egy kicsit fáradt már. Hát mondom, ennek meg is van az oka, tehát olyan volt, hogy ki voltunk facsar. Majdnem lekéstem a fiam ballagását, mert éppen Szentgyörgyön rendeztem, jöttem haza, volt egy vihar, keresztül feküdt a síneken egy fa, és amikor azt elvitték onnét, úgy érkeztem be, koszosan liheg, izgattam, amikor a fiam éppen a menet végén ment a ballagó menetbe, hogy legyek ott legalább. Tehát ilyen dolgok voltak, és másoknál is voltak ilyen problémák, ugye. De végül az a fajta, volt egy ilyen, egyik magyar fiatal költőnek volt egy verse, most már nem tudom, hogy Lászlófinak, vagy Kenéznek, aztán ugye fiúk, marad a láz. Ez volt az, hogy ez a láz, ami akkor vitte a társaságot, hogy maradjunk meg, és alkossunk, hogy marad ez a láz. Aztán, hogy ez a láz hogy maradt, az később már kérdőjeles lett, mert jött alternatív dolgok, a filmek, a televízió, a különböző egyéb rendezvények és lehetőségek. Hát a biliárdklubok, azok gombamódra szaporodtak, és az egyetemisták le se jöttek innét a városba a lakásokból, mert bementek a biliárd szalonokba, és ott játszak. Most a biliárd szalonok eltűntek, de az első 5 évben azóta fő foglalkozás és szórakozás, csomó ilyesmi volt. Na hát én nálam ez akkor volt legdúsabb korszak, és mindegyik színházban rendeztem sorba, itt ott Kolozsváron, Temesváron, Sepsiszentgyörgyön, főleg Nagyváradon, mert a fiam ott volt színész, és hát ez a 90-es évek be is átnyúlóan tartott egy ideig, amíg feltöltött, amíg ugye megjelent az új rendező évfolyam, jelent Bocsárdik, Kövesdi, főleg ők ketten, de mások is, ugye? És ugye a rendező szak elindulása és az egyetemi lehetőségek tágulása is vezetett oda, hogy aztán kicsit szusszanhattunk, mert én a 90-es években már az oktatást irányító tagozatvezető dékán voltam, és sokkal többet dolgoztam a főiskolán, mint a színházaknál, és lényegesen csökkent a rendezéseim száma. Úgy kiegyenlítődött ez a dolog az életünkben, hogy nem voltunk, én sem voltam a túltermelésben, de a 80-as évek, ugye a 70-es évek végétől a 90-es évek első 3 évtizedéig, egy olyan 15-16 év, ami nagyon durva volt, rengeteget kellett dolgozni.
Tanár úr, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Javasolom, hogy még egy beszélgetést időzítsünk be a közeljövőben, ahol a magánéletéről, a családról és a művészethez való hozzáállásáról beszélgetnénk.
Nagyon szívesen, mert ez is egy érdekes téma, lévén, hogy a feleségem is színésznő, és aztán tanárnő kolléga lett, a fiam is színész, 31 éve Temesváron, és hát sok munka mellett a családra is időnként, most utólag van lelki furdalásom, hogy voltak helyzetek, talán többet is kellett volna a családdal törődni, de a nagyszülők lelkesen pótolták az én tekergéseimet. Azt mondta, hogy megint mész tekeregni, igen, ez már nem mondta, melyek két darabot rendezek egyszerre Szatmáron. Délőtt a gyereket, délután a másikat. Akkor legalább elviszel a bemutatóra, mondom, elviszlek, eljössz te, mert én nem jövök utánad haza, eljössz anyáddal. Lehet ilyenek. Az élet sok vidám, keserű, szomorú, tragikus, tehát sokféle percet és élményt adott ebben az időben, de fő az, hogy túléltük.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Alma Máterben, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Kovács Levente rendezőnek, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatójának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 19 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. Az Alma Máter szerkesztőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Alma Máterrel legközelebb július utolsó péntekén jelentkezünk, de addig is, ha tehetik, hallgassák a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Kellemes, feltöltődésben gazdag hétvégét kívánunk. Viszont hallásra!